1,1 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Legyen öröm az iskola kezdés. Ezzel a mottóval a Katolikus Caritas 2025-ben is elindítja hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A július 31-e és szeptember 30-a között zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyermekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskola kezdéskor. Egy kampányról beszélünk, de ez jóval több, mint néhány hétig tartó gyűjtés vagy figyelemfelhívás. Ez a kezdeményezés annak a hosszú és elkötelezett munkának a része, amelyet a Katolikus Caritas nap mint nap végez a gyermekekért, a családokért, azokért, akiknek az iskola kezdés nem csak izgalom, hanem küzdelem is. A kampány célja, hogy a Katolikus Caritas a beérkező adományokból a nehéz anyagi és érzelmi körülmények között élő családokat tanszerekkel, tanulást segítő és ösztönző programokkal támogassa. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez a nemes ügyhöz, valamint a caritas.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására készülve hónapok óta Magdi erényeire fordítjuk a figyelmünket. A boldoggá avatás első tervezett időpontjáig megismertük Magdi természetszeretetét, céltudatosságát, erőforrásait, kreativitását, örömét és bátorságát. Az ezt követő időszakban Magdi vértanúságát szemléltük, most a boldoggá avatásig tartó időszakban a tisztaságára tekintünk, írta a Veszprémi Főegyházmegye. Magdi életének az volt a célja, hogy egészen Krisztusnak ajándékozza magát, ezért 1941. október 26-án Krisztus király ünnepén tisztasági fogadalmat tett. Ezzel szívének középpontjává tette Jézust, akinek ezáltal már nem csak barátja, hanem jegyese is lett. Jegyeséhez ragaszkodott, kizárólag Istennek szerette volna adni magát, és ez alapján hozta meg döntéseit. Ezzel Magdi a tisztaság és a hűség hiteles, igazi példaképe lett. Visszaállította az ukrán parlament a korrupció ellenes szervezetek függetlenségét. Egy olyan heves tiltakozást kiváltó törvényt írtak felül, amelynek értelmében az ukrán korrupció ellenes hivatal és a különleges korrupció ellenes ügyészség az elnökhöz közel álló legfőbb ügyész felügyelete alá került volna. 1 milliárd forintos támogatást kap a 2029-ig tartó felsőoktatási mentorprogram, mondta Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős államtitkár. A politikus közölte, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája már 16 éve működtet kortárs segítő programot. Ezt erősítené most meg a kormány azzal, hogy stabil anyagi bázist biztosít. Magyarország nem megszorít a zavaros gazdasági háborús világhelyzetben, hanem lehetőségeket nyit a fiatalok és a családok előtt is. Ez egy valóságos családbarát adóforradalom, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a magángazdaságban már éveleje óta létezik az a lehetőség, hogy a munkaadók a saját dolgozóiknak kedvező adózási feltételek mellett havi 150 ezer forint értékben adhatnak otthonteremtési, lakhatási támogatást. Most a közszolgálatban dolgozók számára is programot indít a kormány. Évente kaphatnak nettó 1 millió forintot lakáshitel törlesztésre, vagy otthonvásárlás esetén önerőre, tette hozzá. Meseíró pályázattal bővül a Libri Talent tehetséggondozó program. A kezdősor elnevezésű írói ösztöndíj program mellett idén már a magyar íróknak és illusztrátoroknak meghirdetett Libri Talent mini pályázatra is lehet jelentkezni szeptember 28-áig. A pályázatra teljes művekkel lehet jelentkezni, 3-tól 5 éves korosztálynak szóló maximum 5000 karakteres, vagy 5 és 8 éves korosztálynak szóló maximum 12000 karakteres mesével, valamint gyermekeknek szóló silent bookkal, szöveg nélküli képeskönyvvel. A Bangkokban megrendezett földrajzi olimpián Magyarország 39 országot megelőzve a 8. helyen végzett összetettben, közölte a Pécsi Tudományegyetem. A közlemény alapján a földrajzi olimpiát 2002 óta rendezik meg a Nemzetközi Földrajzi Unió égisze alatt minden évben más helyszínen. ezúttal 47 ország nevezett, és küldött indulót Bangkokba, ahol írásbeli terepi és multimédiás fordulókból állt a verseny. Végül a szombati időjárásról. Míg a Tiszántúlon és a Délalföldön többnyire gyengén felhős idő lesz, nyugat felé haladva egyre több lesz a gomoly és fátyol felhő. Legnagyobb eséllyel itt alakulhat ki zápor, zivatar. A déli-délkeleti szél megélénkül, a csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között valószínű. A Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Mikéli Erikának, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, agrármérnöknek előadását hallgathatják meg, amelyet a Talajok közelben és távolban címmel tartott. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Én nem egy konkrét kutatásról fogok beszélni, hanem kapzsi módon egy jóval nagyobb átfogót, a talajt inkább egy kicsit közelebb szeretném hozni mindenkihez, az itt közeli és távolban hallgató, bármilyen hallgatóságnak. Ígértem ebben az összefoglalóban, hogy lesz szó a talajok környezeti funkcióiról, ezeknek a különbségeiről, a talajképződésről, közelben, távolban. Ezt az ábrát nagyon gyakran használjuk mi talajtanosok, ami 2015-ben készült, amikor a talajok nemzetközi évét ünnepeltük, és igyekeztük a talaj információk, a talajok környezeti funkcióit átadni a társadalom szélesebb rétegeinek, és ezekről fogok az előadás első részében beszélni. És mi talajosok tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy a talajok általános állapota, a talajok funkciói valóban meghatározzák az emberi életet és földi jövőnket. Hát először is a leginkább és leggyakrabban emlegetett talajfunkció, hogy a talaj tápanyagot, életteret biztosít a termesztett és a természetes növények számára. Ezt nagyon sokan tudjuk. Azt is, hogy a különböző kultúráknak a megjelenése, elvándorlása, időnként összeomlása is a talajokkal nagyon-nagyon szoros kapcsolatban volt. Azt, hogy viszont mekkora területen töltik be a talajok ezt a funkciót, azt ritkábban szoktuk beszélni. Azt tudjuk, hogy az egész föld felszínnek kevesebb, mint 30%-a, ami szárazföld, annak körülbelül 70%-a az, ami lakható, és ennek a lakható területnek kevesebb, mint 50%-a, ahol mezőgazdasági termelés folyik, és ráadásul ennek a mezőgazdasági termelésnek kevesebb, mint 25%-án, kevesebb, mint a negyed részén tudunk növényt termeszteni. Vagyis a mezőgazdasági területeknek a legnagyobb hányada nem alkalmas növénytermesztésre, csak állattartásra, és azok a területek, amiket jól ismerünk, a nomád száraz területek, a hűvös poláris nomád területek, amiről még később szó is lesz. Hogyan érinti a talajokat a népesség növekedés? A talajok használatba vétele, hogy, ahogy hallottuk, hogy amikor a letelepedett, settled agriculture-nek nevezzük idegen szóval, amikor a letelepedett népek elkezdték a talajokat használni, körülbelül 10-20 millió fő élt a földön. A jelenlegi 8 milliárd, még a csökkenő népesség növekedési tendencia mellett is, már eltérnek a szenáriók, de akár megduplázódhat 2050-re, viszont újabb területeket művelésbe nem valószínű, hogy tudunk venni. A húsfogyasztás, vagy legalábbis annak az igénye, és ezzel a takarmány előállítás igénye is megduplázódhat, ami azt jelenti, hogy ez óriási teher lesz a mezőgazdasági talajokra, vagyis a termékenység fenntartása, vagy inkább növelése az agráriumnak az egyik fő célkitűzése. És ezzel át is lépem ezt az élelmiszertermelő funkciót, és nézzük azt a funkciót, ami a divatos biodiverzitással vagy biológiai sokféleséggel kapcsolatos. Élőhelyű szolgál a talaj nagyon sok szervezet számára. Tulajdonképpen egy élő reaktor magának a talaj képződésének. Óriási szerepük van ezeknek az élőlényeknek az aprózódásban, lebontásban, keverésben, szintetizálásban és azokban a mérnöki tevékenységekben, ami által a talajszerkezet, vízgazdálkodási tulajdonságok kialakulnak. óriási a fajgazdagság a talajban, bár itt is a számok különböző források szerint változnak, de gyakran azt szoktuk mondani, hogy legalább a földön élő összes fajnak a negyedének ad otthont a talaj, vannak olyan források, amik 50%-ot mondanak, és egy kanálnyi egészséges talajban több egyed él, mint a hány ember a földön. És ezzel megint lépjük ezt a funkciót. A következő nagyon fontos funkció, hogy szenet köt meg szerves és szervetlen formában. Talán sokan ismerik ezt az ábrát, ami a széntároló, globális széntároló raktárakat mutatja. Tudjuk, hogy az óceán a legnagyobb, ezt követi a geológiai. Azt talán kevesebben tudjuk, hogy a talajban őrzött szén többszöröse a biomasszában és a légkörben őrzött szénnek, sőt együttvéve a kettőt is, még annál is több. És ha most megnézzük ennek a nagy széntároló raktáraknak az összefüggéseit, az egymásra hatásaikat, akkor legtöbbször a légköri széndioxidról beszélünk, és arról, hogy milyen módon tudnánk a légköri széndioxidot más raktárakba vonni, és a legtöbbször a növényi biomasszáról beszélünk, ami nagyon fontos, hiszen a fotoszintézis által kivonjuk a légkörből a széndioxidot, azonban ez egy labilis tárolás, nagyon fontos, de egy labilis tárolás. Azonban a humuszosodás, ami a talajban a növényi biomasszának a lebomlása és stabil vegyületek kialakítása, ez egy óriási jelentőségű, stabil, hosszú távon, ezer évekre történő megkötést jelent, és ezzel tulajdonképpen nem csak a legnagyobb szárazföldi tározó, hanem a legdinamikusabb és a leginkább befolyásolható szárazföldi széntározó a talaj. Erről is egy egész előadást lehetne tartani, de lépünk. Az, hogy milyen mértékű lesz a humuszosodás és a megkötés, természetesen a klimatikus tényezők mellett nagyon nagy mértékben határozza meg, hogy milyen biomassza van a területen, és egy nagyon-nagyon nagy egyszerűsítéssel itt a fás és a gyepes vegetációt látjuk. Óriási különbség van az összetétel, a mennyiség és az eloszlás tekintetében. A mennyiség az évente lebomlásra rendelkezésre álló mennyiséget jelenti. Gyepes vegetáció esetében ez szinte a teljes biomassza tömeg, aminek kétharmada ráadásul a felszín alatt van, nagyon könnyen bomlik, míg erdős vegetáció esetében a felszínre hulló biomassza csak az avartömeg, ami az összbiomasszának csak az 1%-a. Így nyilván jóval kevesebb, sokkal nehezebben bontható, és eloszlásában, hogyha a felszínre kerül, ahhoz, hogy humuszosodjon, nyilván többféle szervezetnek, azoknak a szervezeteknek, akiket említettük, a talaj reaktorában résztvevő szervezeteknek le kell cipelni. Tehát egy jóval nehezebb, lassú folyamat, ezáltal erdők alatt kevesebb, sekélyebben megjelenő szerves anyag várható. A következő óriási funkció, hogy a talajok nedvességet tárolnak és szolgáltatnak. Sokan ismerjük a globális viszkoszletek eloszlásának az ábráit, tudjuk, hogy 97% körüli a sós, és ma hallottunk a jégsapkákról is, de tudjuk, hogy a rendelkezésre álló édes víznek a kétharmada még mindig jégben van, aminek azt hiszem, hogy örülünk. Viszont egyharmada, amit már kevesebben tudunk, hogy a maradék 3% édes víznek körülbelül az egyharmada a talajban és a talajvízrendszerben tárolódik. Ez óriási dolog, és ez jóval több, mint a folyóban és a tavakban együttvéve, amit az ábra remélem jól mutat, és ezzel kimondhatjuk azt, hogy a talaj a legjelentősebb hozzáférhető édesvízforrás. Ennek a fenntartása viszont nagyon fontos, és ez az ábra talán jól mutatja a víz globális leegyszerűsített körforgalmát, és beszélhetnénk a számokról, hogy mennyi párolgás, hova kerül, de nagyon nagy átlagokban azt mondhatjuk, hogy természetes környezetben a felszínre hulló csapadéknak körülbelül a 65%-a szivárog a talajba. Azonban a természetestől eltérő környezetben a beszivárgás és a tárolás módosul, ami egy nagyon-nagyon érzékeny folyamat, és ennek a két fő oka az urbanizáció általi lefedés, illetve a mezőgazdaság okozta tömörödés, erre a kettőre vetítek ki egy-egy képet. Hát nyilván, ahol nem tud beszivárogni az óriási, sok négyzetkilométernyi lefedett területekről összegyűlő nedvesség valahol máshol fog megjelenni, óriási gondokat okozva az urbánus területek, területeken. A mezőgazdaságban viszont a nem megfelelő művelés által okozott nagymértékű tömörödés, az eketalpréteg, a beszivárgás lassulása, vagy be nem következése nem csak a belvizet, hanem a tárolást, ami nem tud beszivárogni, az nem is tárolódik, tehát óriási károkat okozunk a mezőgazdaság általi beszivárgás csökkentésével. És akkor ezzel megint végére írtunk a vízzel kapcsolatos kérdéseknek, de azzal kell lezárnunk, hogy nem csupán a helyi kérdések az, hogy minden csepp nedvességet be kell szivárogtatnunk, hiszen a globális vízkészletben, a talajban őrzött nedvesség összességében a helyi beszivárgásoktól függ, tehát mindenhol tulajdonképpen a klímaváltozás egyik nagy kihívása az, hogy minden csepp nedvességet, ami a felszínre érkezik, beszivárogtassunk. Következő funkció, éppen mi is most ezt élvezzük, közleg a nyersanyag az építmények és a közlekedés számára, itt ülünk mi is, nem az akadémia épületében, de egy urbánus környezetben, ezt csak ezzel az egy képpel szemléltetem, lehetne a bányákat és egyebeket. És akkor megint egy kis kapcsolat az Enikő előadásához, megőrzi a földtörténeti, geológiai és történelmi emlékeket. A talajokban meglevő tulajdonságok nagyon sokat segít annak abban, hogy egykori környezeteknek a rekonstrukciójában segítsünk a régészeknek, geológusoknak megérteni, hogy mi is történt azokban az időkben, milyen környezet állt rendelkezésre. Például a neolitikus kultúrák, a Lajvérnél is a régészekkel együtt vizsgáltuk, hogy milyen talajok voltak az adott időben, amikor az a nép ott letelepedett. A talajfunkciókról egy egész tantárgyat tanítunk az egyetemen. Most itt végig szaladtunk ezen, nagyon-nagyon nagy ütemben, de miért is? Először is a különböző talajoknak nagyon eltérő ezeket a funkciókat betöltő képessége, viszont annak az ismerete, hogy egy talaj milyen funkciót képes betölteni, azt szerint tudjuk megválasztani, hogy mire használjuk, illetve egy adott talajnak, az adott funkcióinak az optimális kihasználása szempontjából ez nagyon fontos. Rengeteget dolgozunk ezeknek a számszerű mennyiségi kimutatásával, azonban ebben a gyors áttekintésben most erre volt idő. És akkor nézzük, hogy a talajok különbözőek, és hogyan töltik be a különbözőségük által ezeket a különböző funkciókat. Nem belemenve a részletekbe, csak látjuk, hogy igen, eltérőek globálisan a talajok. Kárpát-medencében, de még itt a megyében is nagyon nagy összefüggés van a klimatikus viszonyok és a talajok elterjedése között, azonban a klímaviszonyok csak egy az összes talajképző tényező közül, amelyek meghatározzák, hogy egy-egy területen milyen talajképződhet, a talajképző folyamatok pedig leírják a képződésnek a mikéntjét. És ugyebár azt ígértem az összefoglalóban, hogy innen indulunk és haladunk távolra, hát itt helyben egy nagyon antropogén talajon ülünk, állunk. Óriási mértékű bolygatás, a lefedés, műtermékek a talajban, amitől antropogénnek nevezzük, és a természetes talajfunkciókat tulajdonképpen itt az alattunk levő talaj nem képes betölteni, nem tud szenet kötni, nem tud nedvességet megkötni, remélhetőleg jó az egyéb elvezetés, és megoldásokat találunk. Azonban a humán élettér és a komfortunk jelenleg, a szellemi komfortunk szempontjából is nyilván nagyon fontos. Hogyha a hazai, kicsit távolabb levő talajokról akarunk beszélni, és a talajtípusokkal akarunk ismerkedni, akkor megtekinthetjük Magyarország nemzeti atlaszát, erre most nem lesz módunk, hanem csak néhány kiemelt talajról fogok beszélni. Hát az a legfontosabb is az élelmiszertermelésben nálunk, és globálisan is általában a mezőségi talajok azok, amelyek a legmeghatározóbbak. Itt egy hazai mészlepedékes mezőségi talajt látunk, ami az élelmiszertermelés, a szén és nedvesség megkötés és tárolás, és a biodiverzitás szempontjából is nagyon-nagyon jelentős talaj. A következő, már most az erdőtalajoknál járunk már, hűvös, csapadékos, általában magasabban fekvő területek, ahol már kevésbé az élelmiszer, hanem sokkal inkább a rost és az energiahordozó termelés, aztán a szén és a víz megkötése és a biodiverzitás fenntartásában igen jelentős talajok. Aztán a hazaiból az utolsó sajnos, sokkal többet kellene bemutatni, de az idővel igyekszem takarékoskodni, a patkás, szikes, puszták, szalonyec talajai. Itt az élelmiszertermelés csekély mértékben, csekély állattartás, azonban a humán komfortnak nevezett, nem igazán jó szó, de nem tudtam röviden jobbat találni, a nemzeti park jellege és a biodiverzitás fenntartásában nagyon jelentős talajok. Ha egy kicsit távolabb megyünk már, akkor a nedves, vízenyős sztyeppék területén a mély humuszos, idegen szóval feozemeknek nevezett talajok, az élelmiszer takarmányellátásban óriási jelentőségűek. A szén és víz megkötése szempontjából óriási jelentőségűek, és a biodiverzitás szempontjából is nagyon jelentősek. A nedves, hűvös, kontinentális területek tőzeges, lápos területei, ami Skócia és írországi példákat látunk itt, sokkal kevésbé jelentősek az élelmiszer és rost előállításban, azonban a szén megkötésben és tárolásában globális jelentőségük van. Az a mennyiségű szén, ami a hűvös területeken, ezekben a talajokban tárolódik, ezeknek globális jelentősége van, hogy ne kerül bomlás által, ne kerüljenek a légkörbe. Nyilván erről lehetne nagyon sokat beszélni, és ott a végén ott van egy kicsit nem mosolygó fejjel, hogy energiatermelés. Sajnos még mindig, és az energiaválsággal lehet, hogy ezután is még égetünk tőzeget, mármint nem Magyarország, hanem az emberiség. Aztán a boreális, szubarktikus erdők savanyú podzoljai. Élelmiszertermelésben nagyon nagy jelentőségük nincsen, azonban itt is a szén és vízkötés, a rost és energiaellátás és a biodiverzitás szempontjából rendkívül fontosak. Említettem az elején, hogy a mezőgazdaságinak tartott területeknek a jelentős részén nem tudunk növénytermesztést folytatni, azonban a nomád állattartás nagy területeken kis állatlétszámmal de folyik. Ilyenek például ezek a poláris éghajlati fagy által gyúrt legelőknek a talajai, megint csak a szénkötés és a biodiverzitás szempontjából is fontosak. Hasonlóképpen, de egészen más környezetben, most már Afrikában, Namíbiában vagyunk, azok a száraz és félszáraz területek, amelyeknek a legelőinek az állateltartó képessége nagyon kicsi, itt éppen egy 7 marha per hektár eltartó képességi területet látunk, de az állattartás szempontjából fontosak, sajnos egyéb más funkciók ellátásában azonban nincsen jelentőségük, a biodiverzitás, amit még említhetnénk. És akkor még mindig Afrika, ez már a Kilimandzsáró lejtőin, a Csaga szubtrópusi területen, egy erdőkert, a Csaga Gardennek is szokták emlegetni, természetes körülmények között nagyon csekély műtrágya, nagyon csekély egyéb anyagnak, inputnak, mint csúnyán mondva, felhasználása nélkül, nagyon termékeny talajokról van szó, úgynevezett nitiszólokról, tehát az élelmiszertermelésben, a helyi lakosság, őslakosság eltartásában, a szén és a víz megkötésében, a biodiverzitás fenntartásában óriási jelentőségűek. Száraz szavannák, öreg, erősen mállott felszínek kilúgzott talajai. Nem véletlenül nem a nomád pásztorokat tettem ide, inkább a biodiverzitást próbáltam hangsúlyozni, és azt, hogy ezeken a területeken nem jó a humán komfortunk, de tulajdonképpen nagyon szeretjük látni ezeket az egzotikus állatokat. Azonban ezeknek a területeknek a nomád állattartáson kívüli más egyéb élelmiszertermelési lehetőségei nincsenek. A szénkötés kismértékben, a víz megkötése még kisebb mértékben érvényesül. Viszont az előbb ez egy tanzániai terület volt, és még mindig tulajdonképpen a kelet-afrikai árokban vagyunk. Ennek a karbonátos, eltemetett talajai, amit itt látunk, ez az olduvai szurdok, óriási jelentősége van az emberiség bölcsőinek, emlékeinek a megőrzésében, és szinte bántó, hogy emellett még azt is mondom, hogy szenettárol, de itt szervetlen formában a karbonátok formájában. De ez az a terület, ahol a legrégebbi összefüggő leletek kerültek elő, és igazából ez a terület egészen másképp nézett ki egykor, ami megint csak egy kicsit visszakapcsol Enikő előadásával, hogy a klímaváltozás milyen óriási változásokat okozott bizonyos területeken. Egykor az úgynevezett living floor, amit most ez a száraz karbonátos terület eltemet, illetve megóv, ez volt az a szerves anyagban gazdag, vizenyős terület, ahonnan tulajdonképpen valamennyien származunk. És amióta ez az idő gyakorlatilag eltelt, közel több mint 2 millió év az olduvai leletek óta, azóta rengeteg változás történt azon a területen, és globálisan az egész Földön, ember és nem csak antropogén, hanem természetes változások. Nyilván ezek a természetes változások és az emberiség jövője, a Földünk jövője és az emberi kíváncsiság nagyon, és fejlődésünk természetesen segítette azt, hogy akár a saját bolygón kívüli területekre is merészkedjünk, merészkedtünk is, tudjuk, hogy az Apollo programok keretében léptünk is a Holdra, mintákat is vettünk, és most ilyen királyi többesben beszélünk, mi az emberiség, de megtudtuk, hogy a Hold szürke, száraz, sivatagi területe csupán fizikai mállással jellemezhető talajokat rejt, nincsen agyagfrakció, a por a legkisebb frakció, és igazából nyersanyagként emlegetik, hogy majd egyszer ott lesz egy bázis, ami a tovább lépésünket segíti, de azon túl a talajok földi funkciójának a megteremtésére még sokára nem látunk esélyt. A Marsra ugyan nem jutottunk el, de az oda juttatott különböző érzékelőinkkel látni tudjuk, hogy milyen felszínek vannak a Marson, az egyéb érzékelőinkkel, a Mars talajainak összetételéről is kaptunk információt, tudjuk, hogy rengeteg a vasásvány, tudjuk, hogy esetleges egykori folyók hogyan halmoztak át bizonyos rétegeket, itt is a nyersanyag szóba jön, de itt is a földi funkciók megteremtésére még nagyon sokáig várnunk kell. Akik jelen voltak az utolsó közgyűlés tudományos előadásán, valószínűleg hasonlóan le voltak nyűgözve Didier Queloz, remélem jól mondom, Nobel-díjas asztrofizikusnak az előadásával, aki arról beszélt, hogy az élet exobolygókon való kimutatásának a lehetőségei gyakorlatilag a 21. századon belül be fognak következni. Ez óriási, de azt gondolom, hogy ha ez be is következik a 21. századon belül, még ebben az időintervallumban, valószínűleg, ha vannak is földtípusú bolygók, azon az élet megteremtése és a talajfunkcióknak a megteremtése még sokat várat magára, és még jó ideig az otthonunk a földbolygó marad.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Mikéli Erikának, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, a grádmérnöknek előadását hallották, amelyet a Talajok közelben és távolban címmel tartott. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál a bemondó Berec Renáta. A most következő beszélgetésben a cserkészet és az indiánság kapcsolatáról dr. Tóth Arnoldot, a Herman Otto Múzeum tudományos titkárát hallják.
A cserkészet és az indiánság kapcsolata tulajdonképpen a cserkészet alapításától kezdve jelen van. Tehát tulajdonképpen a cserkész indiánságnak két korszaka van, egy 1948 előtti, ami még a legalitás éveiben élt és működött, és aztán a 48 utáni, ami egészen 1963-ig a úgynevezett katakomba cserkészetben volt jellemző. Úgyhogy kezdeném a időben korábbival, és egészen a cserkészet megalapításának korszakáig vissza kell mennünk, ugyanis a cserkészetet alapító angol katonatiszt, nyugalmazott katonatiszt Baden Powell közismerten és bevallottan és mindenki által tudottan nem saját maga találta ki a cserkészetet, hanem sok-sok elődjének a munkásságából és számos más pedagógusnak a munkáiból merített, és azokból foglalta össze és hozta létre 1907-ben a első kísérleti cserkésztábort. És ezek az úgynevezett előfutárok elsősorban az Egyesült Államokból érkeztek. Kettőt szoktunk emlegetni, az egyikőjük a Seaton Thompson, aki grafikus volt, képzőművész, és hogy is mondjam, egy ilyen vadász, kalandor, felfedező, természetjáró figura, és ő az 1900-as évek legelején akkor még többé-kevésbé hagyományos életmódot, vagy legalábbis annak az emlékét őrző indián közösségekkel tartotta a kapcsolatot az Egyesült Államokban, a rezervátumokon, és így alakította ki a saját ifjúsági mozgalmát a saját birtokán, úgy nevezte el, hogy a Woodcraft Indians, erdőjáró indiánok, erdőlakó indiánok, aminek az volt a lényege, hogy indián felszerelés, ruházat, sátor, történetek, az indián vallás, mitológia elemeit gyúrta össze a kamaszok számára, ugye nem észthető ifjúsági mozgalommá. A másik pedig a Dan Beard nevű, szintén képzőművész, ifjúsági író, aki pedig a pionírok mozgalmát vette elő, és a határvidéki telepeseket, a vadnyugat meghódítóinak romantikáját állította a középpontba. És az ő kettőjük munkáiból merített Baden Powell, amikor ő meglátogatta 1910-ben az Egyesült Államokban frissen kibontakozott cserkész mozgalmat, akkor köszöntötték a legenda szerint, hogy üdvözöljük a cserkészet alapító atyát, mire Baden Powell válaszolt, hogy a cserkészetnek ön az atya, Mr. Seaton, tehát tulajdonképpen kezdettől fogva bevallottan ez egy ilyen módon szerveződött mozgalom volt. És az Egyesült Államokban egészen 1915-ig nagyon erős volt ez az indiánság a cserkészetben, egyébként még azután is, de 1915-ben dőlt el végleg az, hogy milyen irányt fog az amerikai cserkészet képviselni, és akkor inkább a Keresztény Ifjúsági Egyesület, a YMCA ottani szervezetének az irányvonala mentén egy kevésbé indiános cserkészet alakult ki. Seaton ekkor kiválta az akkor alakult cserkészetből, amelynek ő egyik fő cserkésze is volt az elején, és a Woodcraft Indians nevű mozgalom egy teljesen önálló úton indult el egészen a 20-as évekig. Ennek aztán voltak európai lenyomatai. Az osztrák-magyar monarchiában különösen, tehát nagyon nagy népszerűségnek örventek a Karmai regények, a Winnetou történetek, vagy ugyanígy a Cooper regények, a Bőrharizsnya különböző kiadásai a század elején az ifjúság körében. Szóval fogékony volt a közeg, és a Woodcraft Indians mozgalom magyar változatairól is tudunk az 1910-es évek legelejéről. A cserkészetben is tulajdonképpen megvolt ez a fajta indiánság. Azonban az 1920-as években és főleg Trianonnak köszönhetően Síksándor pedagógiai munkássága nyomán rögzült az a tétel, hogy a magyar cserkészet az egy keresztény és alapvetően nemzeti ifjúsági mozgalom, és ő többször is írta amerikai tapasztalatok kapcsán, dzsemborikon járva, külföldieket látva, hogy míg a nyugat-európai országokban, franciáknál, angoloknál erős maradt a cserkészetben az indián romantika, addig Magyarországon ez szépen fokozatosan, folyamatosan magától elhalt, kiveszett, és csak nyomokban foglalkoztak vele a 20-as években a cserkészeten belül. Volt azonban két cserkészvezető, akik ezt szerették volna erősebben vinni, ezt a tematikát. Egyikőjük Temesi Győző, Temesi Hermann Győző. Hermann Győző volt eredetileg is Temesi néven, magyarosította a nevét a 20-as években, 1924-ben. Ő volt a Magyar Cserkész című lap alapító főszerkesztője. Számos amerikai kapcsolattal rendelkezett, és ő kifejezetten indián irányba igyekezett vinni a cserkészetet. Tehát nagyon sok írása jelent meg a magyar cserkészben, sőt 1927-28-ban írt is egy cserkész regényt, a Csejennek romlása címmel. Hát ezt ma már nem nagyon ismeri senki, tehát a feledés homálya borítja, nem is az irodalom csúcsa ez a mű. Egy olyan ifjúsági regény, amely az Egyesült Államokban játszódik, ahol egy cserkész táborban a cserkész parancsnok a tábortűznél meséli el a Cheyenne indiánok menekülésének történetét, amikor a rezervátumon egyébként egy megtörtént valós történeti esemény nyomán különböző kalandokba keveredtek. Na, ezt írtam meg egy ilyen regény formájában Temesi, és ő pedig bevallottan és tudottan a már említett amerikai Seaton Thompson nyomdokain járt. Két szempontból is, egyrészt személyesen találkoztak az Egyesült Államokban, másrészt ő fordította le Seaton Thompsonnak az ifjúsági regényeit magyarra. 1930-ban és 31-ben jelent meg a Két kis vadóc, illetve a Rolf című regény a Temesi fordításában, és mind a kettő tulajdonképpen alapműve az amerikai indián cserkészetnek. Aztán Temesi Győző végül 1943-ban fölhagyott a cserkészettel, és az akkor mozgalommá átszervezett, és a Leventékkel jó kapcsolatot ápoló, és a nemzeti jelleget hangsúlyozó cserkészettel ő már nem tudott nagyon egyetérteni, úgyhogy 43-tól tulajdonképpen kikerült a mozgalomból, és érdekes az állambiztonsági levéltárban a dokumentumokat olvasni, hogy többször próbálkoztak avval a cserkész vezetők, hogy újjászervezzék a cserkészetet, hogy 45-ben, 46-ban, 1956-ban, és Hermann mindig ajánlotta az ő segítségét, de valahogy nem vették igénybe a szolgálatait, így fogalmaznak az ügynök jelentések, tehát hogy ő még élt, létezett, működött volna, de a cserkészetben igazából nem tartottak igényt a szolgálataira.
És a másik, aki az indiánosdit elterjesztette?
Őt pedig úgy hívták, hogy Strilich Pál, Polcsibá néven volt ismert a mozgalomban. Ő a gyakorlati cserkésztudásnak és az őrsvezető képzésnek volt a mestere, vagy az atya, és ő írta a Magyar Cserkészben azt a sorozatot, amely Nagy Főnök Levelei címmel, hát vagy 6-8, de lehet, hogy 10 éven keresztül folyamatosan jelent meg folytatásokban. És a Nagy Főnök Leveleiben, mint indián főnök, arra buzdította a fiatalokat, hogy tanulják meg a vízből mentést, a kötélcsomózást, a nyomolvasást, különböző indián ügyességeket. Mindezt egy ilyen indián romantikának a kereteiben adta elő, és aztán a Magyar Cserkész Könyvei című sorozatban a Nagy Főnök Levelei önállóan is megjelent. Tehát tulajdonképpen a Temesi Győző munkái és a Strilich Pál munkái, mint kézbe vehető ifjúsági irodalom, ezek a cserkészet kebelén belül születtek, és a 20-as, 30-as években ezek ott voltak az indiánság iránt fogékony ifjúságnak az asztalán, a már emlegetett regények mellett.
Voltak valódi, idézőjelben valódi cserkész indián táborok a háború előtt?
Nem igazán. Tulajdonképpen egy legendás és nagyon furcsa figura, a borvendég Deszkás Sándor neve kívánkozik most ide, aki Fehér Szarvas írói álnéven írt számos regényt. Az ő alakjáról annyit kell talán tudni, hogy 1913-ban Kecelen született, és aztán Budapestre került, rövid ideig volt gyerekkorában cserkész, tehát nem volt neki igazi cserkész kötődése, cserkész múltja. Ennek ellenére mégis azt terjedt el róla később, hogy ő egy legendás nagy cserkésztiszt volt, de valójában nem. Viszont az indiánok iránt nyilván érdeklődött, és 1937-ben bukkant ő föl először, mint ifjúsági író, mégpedig a Zászlónk című Regnum Marianum katolikus ifjúsági lapnak a hasábjain, megírta az Indiánok a Magyar Dunán című cikksorozatot. És ez egy valós létező indiánozó közösségről szólt, mégpedig a Baktai Ervin alias Heverő Bölény társaságáról, akik ilyen budapesti úri középosztálybeli művészek voltak elsősorban, meg minisztériumi tisztviselők, államtitkárok.
Baktai a híres orientalista.
Így van, aki a Hopp Ferenc kelet-ázsiai múzeumnak is alapítója, muzeológusa volt aztán később, és komoly keletkutató. És ő foglalkozott egyrészt amerikai szakirodalom és indián művek fordításával. Neki köszönhetjük például Szürke Bagoly, Két kicsi hód, Vadon vándorai, vagy Bölény fia hosszú lándzsa visszaemlékezései című könyveknek a lefordítását 30-as években. És ők a saját szórakozásukra és a maguk kedvére, és a néprajzi hitelesség jegyében egy ilyen nemes játékot kezdtek meg a Dunakanyarban, először Zebegényben, utána pedig a Szentendrei szigeten, Kisoroszi környékén. Minden nyáron hetekre kiköltöztek kenuval, sátrakkal, ruházattal, lovakkal, és békepipa szertartást játszottak, íjaztak, nyilasztak, sokszor úgy, hogy Budapestről kiárva, munka után ingázva a tábor és a minisztérium között. Egy nagyon érdekes, exkluzív társaság, ahová meghívták borvendégdeszkás Sándor. Tehát Baktai hívta meg, hogy jöjjön el a táborban, mint érdeklődő fiatalt, ugyanis Baktai földrajztudósként a Földgömb című folyóiratban teret adott borvendégdeszkás Sándornak az Amerikáról szóló írásaihoz, amerikai indiánokról írt ismeretterjesztő cikkeket, szóval innen volt az ismerettség. És a borvendég elment a táborba, megírta a Zászlónkban a Indiánok a Magyar Dunán című sorozatát, és utána szakításra került sor kettőjük között, mert borvendég a valóságot egy kicsit eltorzítva, kiszínezve, nagyon fantáziadús módon, és az indiánságnak a spirituális, lelki, szellemi oldalát kidomborítva, a néprajzi tényeket és hitelességet pedig nagyvonalúan elhanyagolva írt a fiataloknak Baktai jégtáboráról. És akkor azt kérték, hogy ő ne csatlakozzon ehhez a körhöz, és kicsit meg is orroltak rá miatt, a cikk sorozat miatt. Viszont ismerté vált az ifjúság körében, ő Fehér Szarvas írói álnéven, és elkövette még tulajdonképpen azt a, nevezük így, hibát, vagy át nem gondolt cselekedetet, hogy elkezdte elterjeszteni a környezetében, hogy ő járt az Egyesült Államokban az indiánok között.
Írt is erről egy könyvet, a Sziklás hegyek varázslója, vagy
így
mi
van,
a címe?
Később 1940-ben, de már korábban, 35-ben nagyon sok napilap újságírója felkereste őt Sashalmi otthonában, ahol ő büszkén mutogatta az indián ruházatát, különböző indián törzsektől kapott okleveleket, hogy őt kinevezték például a Soson törzs főnökének, a Fehér Szarvas nevet az indiánok adományozták neki kint az USA-ban, amiből mindössze annyi igaz, hogy ő már gimnazista korától kezdve nagyon intenzíven levelezett amerikai indián szervezetekkel. És akkor ez a levelező ismerettség kapcsán jutott hozzá ilyen oklevelekhez, kinevező okiratokhoz, egy nagyon érdekes figurával, egy Vörös Róka nevű úgynevezett indián nagyfőnökkel állt ő levelező kapcsolatban, egy Amerikában működő ilyen indián érdekvédelmi, mondjuk mai szóval civil szervezetnek neveznénk, annak volt ez a figura a vezetője, aki egyébként szabadkőműves volt, és a rózsakeresztesek vezetője, és ilyen okkult, ezoterikus tanok jegyébe foglalkozott az indiánsággal, amellett, hogy indián származású volt, és ő az egész világba szórta ezeket az okleveleket, ezeket a megbecsülő és elismerő írásokat, hogy az indián kultúra terjesztéséért, tett fáradozásaért, főnökké, meg Fehér Szarvassá kinevezett nem csak borvendéget, nagyon sok más embert is a világban. Szóval így jöttek ezek az oklevelek, és így volt idézőjelben amerikai kapcsolatrendszere borvendégdeszkás Sándornak, csak az volt a probléma, hogy az újságírók több heti labban, napi labban megírták a kis színes rovatban, hogy van itt Sashalmon egy figura, aki járt az USA-ban, és ő magyar indián. És aztán 1939-ben a tudását, ismereteit, elképzelt kalandjait összerendezte egy írásba borvendégdeszkás Sándor, és különböző kiadóknál kopogtatott vele, és az Athénaeum kiadó méltatta őt válaszra azzal, hogy hát ez tulajdonképpen egy néprajzi szakanyag, ezzel múzeumokat keressen, de ha komolyan gondolja, akkor viszont írjon egy igazi kalandregényt. És így írta meg 940-ből a Sziklás hegyek varázslóját, a kéziratra rögtön elmozdultak a lektorok, és azt mondták, hogy na ez jó. És Sárközi György költő volt akkor az Athénaeum kiadónak a cégvezetője, és Sárközi György volt az, aki ebben meglátta a kiadói vállalkozást, és egy 8 kötetre szóló szerződést kötöttek Borvendég Deszkás Sándorra, hogy ő Fehér Szarvas néven írjon regényeket, és Sárközi volt az, aki lehúzta a címlapról a regény feliratot, és ő írta oda, hogy egy magyar ifjú az amerikai indiánok között. És innen indult el tulajdonképpen ez a mítosz, hogy Fehér Szarvas a magyar indián, az ifjúsági mozgalmak nagy alakja. Valójában ez egy írói, kiadói vállalkozás volt. 1940 és 45 között 5 könyv jelent meg. Az első volt a Sziklás hegyek varázslója, a második a Békepipa, útmutató az indián tábori élethez, ugyanis már az első könyv végén, megint egy nagyon ügyes kiadói fogás az Athénaeum kiadó részéről, apró betűkkel odaírták a kolofonba, hogy aki egyébként szeretne kapcsolatba lépni a Fehér Szarvassal, akkor írjon Sashalmi lakásának címére, amely ez és ez. És hát megindult a levelezés, tehát százával írtak a gyerekek levelet, és a bátrabbak bekopogtattak a lakással, elmentek szakanyagot kérni, útmutatást kérni, békepipát hogy csináljunk, fejdíszt hogy csináljunk. Úgyhogy a második könyv az egy útmutató a tábori élethez, az egy ilyen gyakorlati kézikönyv volt, sok-sok rajzzal, ábrával, egy ilyen valós táborozási segédlet. Aztán a harmadik, negyedik, ötödik könyv már nem vált annyira népszerűvé, a 7 fekete hold, a részbőrű messiás című könyvek, ezeket is sokan olvasták, de igazából már nem volt olyan nagy népszerűsége, mint az első kettőnek. Viszont ezekben jelentek meg ilyen záradékképpen a kötetek végére sorolva az úgynevezett beszélő levelek, amelyekben Fehér Szarvas megírta a magyar indián abroncs nagy gondolatát, ami arról szólt, hogy az országszerte táborozó pici indián közösségeket évente egyszer összefogni a magyar indián abroncs keretében egy országos találkozóra, ahol kulturális eseményekkel, sportversenyekkel, táncokkal, bemutatókkal és előadásokkal emlékeznek és foglalkoznak az indián kultúrával. És így utólag történészként visszatekintve valószínűleg sem az Athénaeum kiadó, sem maga a szerző nem gondolta, hogy ezt a gyerekek ennyire komolyan fogják venni. Úgyhogy a 40-es években, kb. 43-tól 44-től kezdődően már valóban voltak indiánozó csoportok, akik vagy cserkészek voltak, vagy nem, de a cserkészettel olyan módon kerültek kapcsolatba, hogy az Athénaeum kiadó azt javasolta Borvendég Deszkás Sándornak, hogy most akkor, ha már kiszabadult a szellem a palackból, akkor ezzel valamit kezdeni kell, ezzel a indián mozgalommal, hogy keresse meg a Cserkész Szövetséget. És akkor Teleki László, a Cserkész Szövetség külügyi vezetője, abszolút híven a Cserkész Szövetségnek a hivatalos irányához, azt mondta, hogy hát ez az indiánság, ez igazából nem fér bele a Magyar Cserkész Szövetség szervezeti keretei közé. De az volt a kérés, hogy ezeket az önszerveződő indián csoportokat a szövetség vegye fel a tagjai közé, és hivatalos cserkész csapatként ismerje el őket. És azt tanácsolták neki, hogy hát forduljon inkább az Angliában működő Cserkész Világszövetségi Központhoz, hogy hát ha valami nemzetközi úton módon lehet mégis cserkész indiánságot végezni, de Magyarországon magyar keretek között nem. Így aztán tulajdonképpen nem vált hivatalos irányvonallá soha a magyar cserkészetben ez az indiánság, de mint egy ilyen rejtett, látens, párhuzamos mozgalom ez folyamatosan létezett.
Az elhangzott beszélgetésben a cserkészet és az indiánság kapcsolatáról dr. Tóth Arnoldot, a Herman Ottó Múzeum tudományos titkárát hallották. A beszélgetés második részét egy hét múlva ugyanebben az időpontban kísérhetik figyelemmel. Irodalmi részlet következik, a felolvasó Réti Árpád színművész.
Fekete István, Sündisznó. Nem lehet azt mondani, hogy Budán lépten nyomon sündisznóba botlik az ember, ezért egyik este kissé hitetlenül néztem egy kis fekete árnyékra, amint az utca egyik oldaláról átballagott a másikra. Ott szaglálódott a villanylámpa alatt, és semmi félelmet nem mutatott, amikor odaértem. Szervusz, tüskés, mondtam közvetlenül. Nem gondolod, hogy ebből baj lesz? Itt ugyanis mindenféle kutyák járnak. A kis disznó szuszogott valamit, aztán könnyelműen elindult a legrosszabb irányba, az egyik kertes ház felé, ahol akkora farkaskutya leselkedett a kerítés mellett, mint egy borjú. Mivel nem szeretem a nyilvános öngyilkosságot, ballonomba takartam a bohém tüskést, s elvittem egy bokros, kutyátlan kertbe. Enyhén morgott, és meg akarta harapni az ujjamat. Szamár, méltatlankodtam, ha nem tudnád, az életed mentem meg. Azzal beengedtem a bokrok közé. Köszönés nélkül távozott. Másnap reggel, majdnem ugyanott, szokatlan gyermekcsődületet látok égtelen ordítással mozogni valami körül. Azonnal éreztem, hogy újabb életmentésre lesz szükség.
Hozom a kutyánkat, az majd széttépi, üvöltött egy szeplős fiú, és enyhén belerúgott a kis sündisznóba, amely most gömbölyű volt, mint egy kaktusz, csak jobban szúrt.
Júj, júj, üvöltött a szeplős. Megszúrt! Nincs egy tégla valahol?
Inkább kés kellene, tanácsolta egy másik. Hosszú kés. Aztán elvinnénk természetrajzórára.
Hasznos, mondta csendesen egy kislány. Hasznos. Tanultuk. Miért bántjátok?
Fogd be a szád! Nem látod, hogy megszúrd? Hasznos. Hol az a tégla?
Nem szívesen avatkozom az ilyen vitákba. Ezek az ifjú emberek néha nagyon gorombák, s a szeplős egyénnek légpuskája is van, amivel a leghasznosabb madárkákat írtja. De tüskés barátomat meg kellett mentenem. Azonban az ügy másként intéződött el. A túloldalról egy termetes asszony érkezett, akiben nyoma sem volt az én tétovázásomnak.
Mit csináltok?
Ez az izé megszúrta a lábam, mondta a szeplős fiú.
De most adok neki.
Ki mondta, hogy dugdod a lábad?
Csend. Az asszonynak félelmetesen villogott a szeme.
Azt kérdem, te pulyka tojás, ki mondta, hogy piszkáld ezt a kis állatot? Bántott talán? Vagy a tied?
Hát a magáé.
Az enyém.
Aztán most tágulj innét, mert hozzád vágom ezt a szatyrot.
A gyermeksereg ilyetten mozdult el a szatyor veszedelmes közelségéből, mert nem volt kétséges, hogy az asszonyság használatba veszi, ha kell. Amikor már távolabb voltak, szeretettel nézett a tüskés gombócra.
Miska, te haszontalan! Mennyi bajom van veled?
Igazán a magáé, álmélkodtam.
Persze, én neveltem fel. Akkora volt, mint egy kis citrom, de azóta nincs is nálam egér, meg csótány, meg mindenféle féreg.
Na gyere, te tekergő! A Miska nevezetű sündisznó erre kibontakozott saját tüskevárából, pislogott, és elindult az asszony után. Elkocogtak a következő kertig, s ott befordultak. A gyerekek messziről nézték a jelenetet, és csendben voltak. Csak a szeplős fiú kiabált még valamit, igazolva, hogy mindig az a leghangosabb, aki ölni akar.
Fekete István Sündisznó című írását Réti Árpád olvasta fel. Az Erdőfohásza mára véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Bartók Bálta és a technikus Karkus István nevében is. Berec Renátát hallották.